Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, hogyan szól hozzánk Úrunk igéje. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, a 15. fejezetből, az 50. verstől az 57. versig terjedő igeszakaszból. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, már a tegnapi napon így köszöntötték egymást a keresztények, és így köszöntöttük egymást mi is a gyülekezetünkben. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. És most én is ezt mondom nektek, kiegészítve egy kérdéssel, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, és akkor mi van? Mi van ezután? Mert az nagyon szép, hogy így tudjuk köszönteni egymást, mert azt már megtanultuk, hogy húsvét ünnepében a keresztények így köszöntik egymást. De mi jön ezután? Mi történik azután, hogy Krisztus feltámadt? Mi történik a tanítványok életében, és mi történik a mi életünkben? Hogyan tudunk afelől gondolkodni, hogy mit jelent ez a mi életünkre nézve, hogy Krisztus feltámadt? Mi van akkor? Mi történik akkor? Az életről, kedves testvérek, és Krisztus feltámadásáról nem lehet a halál nélkül beszélni. Az élet és a halál kéz a kézben járnak, és olyan jó lenne, hogyha ezt mi nem csak szemezgetve tudnánk nézni, nem csak akkor tudnánk az életünket életnek nevezni, hogyha éppen boldog események veszik körül, hogyha nem csak akkor tudnánk örülni, hogyha megszületik egy gyermek, vagy pedig, hogyha megkeresztelhetünk gyermekeket. Milyen jó lenne, hogyha a halál úgy lenne a kultúránkba benne, mint más kultúrákban, ahol ünneplik azt, ha valaki meghalt. Mert tudják, hogy onnantól kezdve ő már jó helyen van, ahogyan a népnyelve ismeri ezt a kifejezést. Milyen jó lenne, igen, hogyha nekünk is benne lenne, ha más nem, ha a kultúránkban nem is, de a keresztény felfogásunkban, hitvilágunkban, mindennapjainkban, gondolkodásmódunkban az, hogy milyen jó annak, aki már meghalt, mert az már Istennel van. Megpróbáljuk az életünket úgy élni, hogy kiszedjük belőle azt, ami nekünk elfogadható, kiszedjük belőle azt, ami nekünk szól, amire mi fel vagyunk készülve, és akkor, amikor bekövetkezik egy szomorú esemény, amikor bekövetkezik a halál, akkor ott állunk széttárt karokkal, hogy mi jön ezután? Mi lesz velem? Nem azzal, aki meghalt. Mi lesz velem, aki itt maradtam? Egy nagyon érdekes jelenetnek vagyunk a szemtanúi akkor, amikor a tanítványok futnak az üres sírhoz. Egyik a másikat előzi le. Rohannak oda, hogy lássák, mi történt, meghallották a hírt, hogy a sír üres. De vajon Jézusért futnak, vagy Jézus miatt futnak a sírhoz? Vajon azért futnak versenyt, mert hallották, hogy valami történt, vagy ellopták, vagy feltámadt, valami, amit megmondott, abból talán igazság lett, és talán azért rohannak, hogy meglássák, tényleg igaz-e? vagy Jézusért mennek, hogy őt és a maga igazságát lássák. Azt a valóságot, hogy tényleg az üres sír nem azt jelenti, hogy nincs benne Krisztus, hanem azt jelenti, hogy Krisztus feltámadt. Vajon Jézusért, vagy Jézus miatt rohannak? Akkor, amikor mi az életünkben versenyt futunk az idővel legfőképpen, akkor nem tudjuk elképzelni, hogy mi is az, amiért annyira hajszolunk. Mindig azt mondjuk, van valami célunk, mindig azt mondjuk, hogy kell valami, ami előrébb visz bennünket. Kell valami, amiért hajtunk, amiért küzdünk, talán azért, hogy még egy kicsit több legyen a családi alapban, talán azért, hogy el tudjunk menni a várva várt nyaralásra, vagy azért, hogy majd a gyermekeinknek, unokáinknak legyen egy életkezdési alapja. Rohanunk úgy, hogy közben magunkat is lehagyjuk, majd felbukunk, és akkor, amikor bekövetkezik a haláleset egy családban, akkor ott állunk, és nem értjük, mi van. És nem arról van szó, hogy váratlanul ért bennünket a halál, hanem arról van szó, hogy nincs időnk. Nincs időnk felkészülni. Nincs időnk azon gondolkodni, hogy az is el fog bizony egyszer jönni. Egy feszültséget látunk itt Pál apostolnak a szavain keresztül. Egy olyan feszültséget, amelyben kategórikusan ki van mondva, hogy úgy, ahogy vagy, úgy nem, hanem valaminek meg kell változnia. A feltámadásról szól ez az ige szakasz. A feltámadásról is, nem csak a Krisztus feltámadásáról, hanem a mi feltámadásunkról. Ma már, ugye mindannyian tudjuk, annyira odafigyelünk, hogy hogyan beszélünk, mit mondunk, a szavainkat milyen köntösbe rejtjük, hogyan csomagoljuk, hogyan tálaljuk, hogy már a Jézus kép is lassan valamiféle PC Jézus képé fog válni, csak hogy meg ne sértsen senkit. Az ő halála, aztán, hogyha ma újra forgatnák talán a nagypénteki eseményeket, akkor már az is olyan módon történne, hogy senki meg ne rőkönyödjön, meg ne döbbenjen azon, hogy mi történhetett ott. És az ő feltámadása is valamiféle olyan PC módon történne, hogy nem rendít meg senkit. Ugye? Olyan mindenki számára elfogadhatóan, senkit meg nem bántóan, meg nem sértően. Hát pedig a feltámadás kapcsán azért vannak olyan hiedelmek, vannak olyan felfogások, és vannak olyan igaz hitek, hogy így mondjam, amelyek igencsak kiverik a biztosítékot egyik-másik kultúrában, egyik-másik embernél. Elég, ha csak a zsidókat vesszük. Na, ők aztán nem finomkodnak, mert a feltámadásról úgy gondolkodnak egyébként a mai napig, hogy azok fognak feltámadni, akik Izrael területén halnak meg. Hát de valahogy szélesíteni kell ezt a skálát, mert azért tudjuk nagyon jól, hogy eléggé szétszórattatásban élnek, és hát aki mégiscsak igaz hitű zsidó, annak is valahogyan fel kellene majd akkor támadni. Hát vannak erre különböző elgondolások, hogy majd a feltámadás idején azok a csontok visszagurulnak valahogy majd Izraelbe. A lényeg, hogy ott, csak ott fog megtörténni. Na hát ezzel aztán nem sértenek senkit, ugye? Olyan szépen próbáljuk tálalni. Olyan szépen próbáljuk mindenki számára elérhetővé tenni, pedig itt a Szentírás nem tesz mást, mint feketén-fehéren kimondja, nincs addig új életkezdet, ameddig a régi meg nem hal. Ahogyan a földbe rejtett magnak is meg kell halnia előbb, ahhoz, hogy szárba szökkenjen majd és gyümölcsöt teremjen, úgy a mi életünknek is el kell múlnia ahhoz, hogy új életre támadhasson. És igen, ez már benne van a jelen életünkben, méghozzá a Krisztussal való találkozásunk történésében. Meg kell halnod ahhoz, hogy új életre támadhass. Hátra kell hagyni mindent, ami addig romlandó volt az életben, ahhoz, hogy Krisztusévá válhasson minél inkább. Mindig akörül próbálunk mozgolódni, hogy megfejtsük a titkokat. Mindig próbálunk úgy keresgetni, olyan ige magyarázatokat olvasgatni, amelyek a mi lelkünket talán meg tudják nyugtatni, hogy hát igen, biztos én is benne leszek a feltámadásban. Biztos majd, hogyha feltámadunk, akkor olyan testünk lesz, ami sokkal szebb, sokkal jobb, egészségesebb, ahol már el tudjuk mondani, nem fog fájni. Sőt, aztán próbáljuk nyugtatni magunkat, hogy egészen biztos, hogy ott is ott lesz a családunk majd. Együtt leszünk boldogan, és már mindenki, akit szerettem, vagy akit nem szerettem, az is ott lesz körülöttem. Ez megint csak egy olyan dédelgetett kép, hogy nem azzal foglalkozom, hogy nekem mi közöm van a feltámadott Krisztushoz, hogy ahogy tegnap is hallhattuk, milyen hatással van ránk az üres sír. Megint csak abban tapogatózunk, hogy hogyan legyen jó, hogyan legyen szép, kedves és elfogadható. Nem pedig azt látjuk meg benne, hogy az Isten azt mondja, hogy ami van, annak el kell töröltetnie. Mert nem örökölheti, nincsen a mennybe bejutás, nincsen addig új élet kezdet, ameddig a régi el nem pusztul. Hát mit gondoltok, hogy Jézussal is miért nem a sírban találkoznak? Jézussal nem a sírban találkoznak. Nem a halálban találkoznak vele, hanem a síron kívül. Mert a halandóságban, a földiben, az általunk kigondoltban nem lehet beletenni Jézust úgy, hogy ott maradjon. Kijött a sírból, és kint kell vele találkozni, az új életben. És aztán mi még mindig ott járunk, hogy vajon Jézusnak milyen volt a teste. Ugye, mert ez bennünket úgy érdekel. Minket ezt tesz kíváncsivá, nem az, hogy találkozás van vele, hanem hogy milyen az a test. Mi lesz majd? Uram, mi lesz majd? Miért? Mikor? A kérdéseinket úgy tesszük fel az Istennek, mintha neki kötelező lenne válaszolnia, holott előttünk van minden igazság, és mi mégsem arra tekintünk, hanem azt látjuk, hogy hogyan legyen a legszebb és legkényelmesebb nekünk. A tanítványok versenyt futnak, és van ebben számomra egy nagyon szép jelenet, amikor Mária ott áll a sírnál, és sír. És ez egy nagyon-nagyon fontos állomása az életünknek. És most mondhatnánk, és a szemére vethetnénk azt, hogy hát ő miért nem hitt benne? Hát megmondta. Hát akkor miért nem hitt benne? Mi az, hogy akkor még a tanítványokat küldözgeti, hogy szaladjatok? Gyertek, nézzétek meg, mert valami történt. Hanem sír. Ez az, amit elfelejtünk. Ez az, hogy annyira pörgetjük az életünket, és annyira pörgetjük az időnket, hogy közben elfelejtjük ezeket az állomásokat. Ezt az igét, amit felolvastam, temetésen is szoktuk olvasni, a sírnál. A feltámadásba vetett reménység egyik igéje, ige szakasza, amely arról bizonyítja, biztosítja a gyászoló testvéreket, hogy nem ott van a pont, hanem tulajdonképpen egy vesszőt kell tenni a halállal az életünkre, hogy azután majd van valami, ami megváltozik, van folytatás, és aki Krisztusban hitt, benne élt és halt meg, annak nem lehet a halál az utolsó állomása. És ott állunk mi is sokszor, és sírunk. Siratjuk magunkat, siratjuk a fájdalmunkat, a hiányunkat, siratjuk, és majd csak utolsó utáni mozzanatként benézünk a sírba, igaz? A mélyére nézünk, de majd csak a legvégén. Csak azért, hogy majd győződjünk már meg róla. És amikor van lehetőségünk találkozni a feltámadottal, még akkor sem hisszük. Még amikor mindenki azt próbálja nekünk mondani, hogy Krisztus él, és te is élni fogsz. Még akkor is próbáljuk azt mondani, jó, de hát nekem fáj. Jó, de hát az én fájdalmam van benne. Jó, de hát én maradtam egyedül. A fiam nélkül, a mester nélkül. Én maradtam ott, hogy nem tudom, mi lesz tovább. Én maradtam ott, hogy nincs bent a sírban az, akit szerettem. Az ige magyarázatok kétféle magyarázatot is hoznak arra, amikor Jézussal aztán találkozik Mária, akit a kertésznek gondol. Hogy miért is gondolja a kertésznek? Egyrészt azért, mert az óriási fájdalmában nem gondolhat mást, csak azt, hogy Uram, ha te vitted el, ha te vagy az az ember, aki itt jöttél gondoskodni a kertről, akkor légy szíves, hozd vissza. Ugye ez a fájdalom, ami lepelként omlik az ő életére, az diktáltatja vele, hogy nem lehet más, nem történhet más, csak hogy valaki elvitte. És a másik magyarázat pedig az az, hogy már egy olyan átlényegült testről van szó, és itt tulajdonképpen a János evangéliumában Jézus is mondja, hogy még ne érints engem, mert nem mentem fel az atyához. És hogy azért nem ismerte meg Jézus, mert egy átlényegült testről van szó. Mind a kettő azt gondolom, hogy megállja a helyét. Mind a kettő akadálya. Mind a kettő előszobája annak, hogy a valódi Krisztussal, a feltámadott Krisztussal tudjunk találkozni. Test és vér nem örökölheti az Isten országát. Nem tudsz a sír állapotában találkozni Jézus Krisztussal. Nem lehet úgy tekinteni Jézus Krisztusra, mint akinek egy egyszemélyes, véghez vitt, megváltói munkája van és pont, mert ez egy egyetemes érvényű dolog. Ez rád is, rám is vonatkozik. Nem magának akarta, nem az ő dicsősége, hogy aztán mindenki ő előtte térdeljen, hogy de jó, hogy te feltámadtál, és akkor, mert elmondja, hogy aki benne hisz, annak ugyanúgy igazsága a feltámadás. A húsvét kapcsán nagyon sokszor kérdésekkel állunk, amikor azt látjuk, hogy ma már nem is annyira a hagyományt tápoljuk, hanem egy teljesen más irányba megyünk el, egy teljesen más hitvilágra alapozzuk az élményeinket, a gondolatainkat és a szokásainkat. Ma már a húsvéti nyúlban kell hinni. Abban kell hinni, hogy majd jön és hoz nekünk valami jót. Ma már abban kell ringatni a gyermekeket, hogy majd a húsvéti nyuszi fogja kitojni azokat a tojásokat. Biológiai képtelenség. És mégis ott van, hogy vágyunk valamire. Mindegy, hogy mire csak valamiben higgyünk, valamiben kapaszkodni akarunk, mert nekünk az kell, mert anélkül nem ünnep az ünnep. Anélkül üresek vagyunk. És aztán, amikor megkérdezünk valakit, hogy jó, ott a húsvéti nyúl, de mi van a húsvéti báránnyal? Mi van az Úr Jézus Krisztussal? Az fizikálisan képtelenség, hogy valaki kijöjjön a sírból. Azt miért nem hisszük el? Azt miért nem akarjuk beleültetni, beletenni az ünnepünk közepébe? Hogy tulajdonképpen olyan dolog történik, ami minden szempontból megmagyarázhatatlan. Igen, biológiailag is, fizikai értelemben véve is, és mindenhogyan. És valahol egyébként nincs ezzel gond, hogy a gyermekek hitvilágát ápolni szeretnénk. Csak legalább próbálnánk meg olyanokat mondani, hogy megférjen az igazság benne. És a legfőbb igazság mellett akarjuk minden egyebet felkínálni. Mert valahol azt gondolom, hogy ezek a gyermeki hitvilágok fontosak. Fontos az, hogy mi, ha örökíteni nem is tudjuk a hitet, de az ő számukra tudjuk megágyazni az ő világképüket, hogy legyen hitük majd. És aztán, amikor eljön az idő, és itt fogadalmat tesznek, és növögetnek a gyermekek majd, egészen akár a konfirmációig, akkor már érjenek vele. Akkor már ne a gyermeki eledelt rágják, hanem mindaz a hit, amelyet megágyaztunk nekik, hogy tulajdonképpen a csoda, létezik, de az nem a nyúlnak köszönhető, meg nem a Jézus K-nak köszönhető, meg nem a Mikulásnak köszönhető, hanem a csoda az Istennek köszönhető. És nekünk szülőként, keresztényként felelősségünk van ebben, hogyha ezt a hitvilágot nekik meg akarjuk teremteni, akkor igenis adjunk egy idő után keményebb eledelt is. Mert ezeket a szavakat talán mi sem tudjuk rendesen megrágni. Talán mi sem tudjuk teljes mértékig befogadni. Nem vagyunk rá készek. Pedig az Isten egyértelműen mondja az apostolon keresztül, hogy nincs olyan, hogy csak úgy becsusszanunk. Nincs olyan, hogy majd valahogyan bejutok a mennyek országába. Krisztus feltámadása által van igazság és érvény arra nézve, hogy te is és én is ott lehessünk. Jó dolog hinni, kedves testvérek, csak nem mindegy, hogy mit hiszünk. Jó dolog, hogyha már tudjuk azt mondani, hogy Krisztus értem is meghalt. De vajon tudok-e arra válaszolni, hogy az ő feltámadása az én reménységem is? És azt mondja az apostol, hogy ennek úgy, ahogy van, amit látsz, amit szeretsz, amit dédelgetsz, vagy amit éppen megvetsz magadon, vagy a másikon, annak semmi köze nem lesz ahhoz, ami majd ezután jön. Mindegy, mennyire akarjuk magunkat fiatalon tartani, mindegy, mennyire akarjuk magunkat fitten tartani. Mi a hosszú élet titka, ugye? Hányszor felteszik ezt a kérdést? Én meg hadd tegyem fel azt a kérdést neked, hogy tudod-e, mi az örök élet titka? Nem a hosszú é, hanem mi az örök élet titka? Az örök élet titka az Úr Jézus Krisztus, ha valaki nem tudná. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt az egészen szép kort megélő nagymamám, aki egyébként itt van a gyülekezetben most, beszélgettünk, és mondtam neki, hogy figyelj csak, ha majd egyszer meghalsz, akkor gyere már majd vissza, és mondd el nekem, hogy mi van oda át. Csak így próbáltunk a magunk nyelvén ezzel poénkodni. És aztán meggondoltam magam, és azt mondtam, hogy tudod mit, inkább mégse. Mert lehet, hogy annyira mégsem olyan komfortos tudni azt. De tényleg, nekünk erre van ráva az agyunk, hogy mi van oda át. Olyan jó lenne egyébként beletapintani, nem? Olyan jó lenne tudnunk, hogy az, aki már elment, akit elengedtünk, vagy majd amikor mi kerülünk oda, akkor nem félnünk kellene, nem azt kellene néznünk, hogy vissza tud-e jönni, tud-e nekünk mondani bármit, vagy mi tudnánk-e továbbadni valamit, hanem amíg itt vagyunk, addig részünké tudnánk-e tenni a halál komolyságát, a halál szükségességét, az élet dicsősége és ünneplése miatt. Amiatt. Kedves testvérek, Jézus Krisztus mondja, hogy aki benne hisz, az élni fog. Aki benne hisz, az üdvözül. Aki benne hisz, annak nem marad nyitott kérdés az, hogy Krisztus feltámadt, és akkor mi van. Aki Jézus Krisztusban hisz, annak igazsággá válik a saját jövőképe is. Hogy ne lenne fájdalmas itt hagyni mindent? Hogy ne lenne fájdalmas elengedni a hozzánk legközelebb állókat? Hogy ne lenne fájdalmas az a tudat, hogy többé nem tudunk kinek köszönni, nem tudunk kit felhívni, nem tudunk kit megkérdezni, de ennek el kell töröltetnie. És ezt kellene gyakorolnunk hitben. Ezt kellene meglátnunk, hogy nem azért veszi el tőlünk az Isten, mert ő örömét leli a mi fájdalmunkba, hanem azért, hogy ne léphessen be a bűn a mennyországba. Mert a halál ennek az életnek a része. A bűn ennek az életnek a része. És ebben az állapotban vagyunk mi megváltottak. Ebben az állapotban, ebben a keretben, ebben a fizikai valóságban vonatkozik már ránk az Isten igazsága, Jézus Krisztus feltámadása, az ő megváltói munkájának eredménye, ajándéka. És hogyha már ebben a földi valóban, és csak itt van lehetőségünk ezt elhinni, befogadni. Ha már ebben a földi valóban a miénk lehet ez az igazság, akkor nincs kérdés. Akkor nincs kérdés, hogy mi van utána. Akkor nincs kérdés, hogy miért nem találkozhatok itt a megváltóval. Hogy ne találkozhatnánk? Azért hagyta a szent lelket, ugye? És amikor majd eljön az az állapot, amikor a halandó halhatatlanságba öltözik, az valami olyan lesz, amit embernek szíve meg sem sejtett, és fel nem fogható valóság lesz. Nem tudjuk elképzelni, mert mi csak keretekbe gondolkodunk. Mi csak abban gondolkodunk, hogy amit tudunk tapintani, amit az érzékszerveinkkel fel tudunk fogni, az a valóság. De hadd kérdezzelek már meg, hogy amikor azt érezted, hogy valaki ott volt, amikor valaki fogta a kezedet, amikor simává vált a göröngyös út, amikor nem tudod, hogy hogyan, de elhívott mondjuk egy hitmélyítő alkalomra, amikor nem tudod, mit keresel ott, de ott ülsz a templomban, akkor az tapintható? Akkor azok a gondolatok, az az elhívás, az a megszólítás tapintható? Az az isteni. Az a Szentlélek munkája, és ebben a nem látható világban, ebben a nem látható valóságban az Isten számol velünk. Az Isten vágyódik utánunk. És ennek a kerete, amely nekünk adatott, arra van, hogy halljunk meg. De nincs itt a pont. A felkiáltójel lesz majd ott, hogy ő érte. Van feltámadás. Igen, kedves testvérek, a halál azért van, mert van bűn. És azt ne menjünk tovább, hogy a bűn miért van. A bűn az ember miatt van, és nem érte adatot, hanem a bűnt az ember követte el. Ebből nincsen kiszállás, ebből megváltás van. Ebből nincsen idő visszapörgetés, ezt nem tudjuk megmásítani semmilyen arckrémmel, ezt egyedül befogadni tudjuk a szívünkbe. Egyedül azt tudjuk erre mondani, hogy tied vagyok, Uram. Mit hiszel? Mi közöd van a feltámadott Úr Jézus Krisztushoz? Kell, hogy közöd legyen hozzá, és kell, hogy érvényes legyen és hatása legyen a te életedre nézve is annak, hogy ő feltámadt, valóban feltámadt. És akkor mi van? Akkor van nekem is reménységem, bizonyosságom afelől, hogy mindennek el kell múlnia ahhoz, hogy egy egészen új kezdet lehessen. Jézus él, ezért mi is élünk. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Felséges Istenünk, mindenható édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. A sír üres, és többé vissza sem mentünk oda. A sír üres, és többé nem akarjuk benne találni, benne keresni a te fiadat. Nem akarjuk többé csak a kereszten lógó Jézus Krisztust látni. Nem akarjuk a gyászunkban keresni, a Krisztus halála miatti gyászunkban keresni őt. Találkozni vágyódunk vele a síron kívül, találkozni vágyódunk vele a napfényben, az életünkben, amelyet neked köszönhetünk, amelyet nekünk adtál. Mennyei édesatyánk, nem tudjuk, mi ez a kegyelem. Nem tudjuk, mi ez a kegyelem egészen addig, ameddig nem válaszolunk a te megszólításodra. Nem ismerjük fel az életünk felesleges görgetéseit. Nem ismerjük fel az életünk felesleges köreit, futásait egészen addig, amíg fel nem ismerjük az értünk jött, meghalt és feltámadott Jézus Krisztust. Urunk, formáld szent lelked által a mi életünket. Te látod, hogy hol tartunk az életünkben, hová futunk, talán még az üres sírt keressük, talán még azért futunk, mert valamit hallottunk, de nem tudjuk, hogy mi az. és van, akik már azért futunk, mert tudjuk, mi történt. És tudjuk, hogy kihez szaladunk. Drága Istenünk, tisztogass bennünket, old le rólunk azokat a bűnösen felrakott bilincseket, amelyek még mindig fogva tartanak bennünket, amelyek talán a halál köré szorítanak bennünket, amelyek nem engedik, hogy az életre tekintsünk, amelyek nem engedik, hogy a szabadságot megérezhessük. Urunk, mi olyan jók vagyunk ebben, hogy megkötözzük magunkat. Mi olyan jók vagyunk abban, hogy leláncoljuk magunkat, és csak a földire nézzünk, csak arra, hogy mi fáj, vagy mi az, ami nehéz. De Te a legjobb vagy abban, Urunk, hogy tudod, mire van igazán szükségünk. Urunk, Istenünk, arra kérünk Téged, hogy ahogyan az a sírbolt előtti kő elhengerült, old le a mi szemünkről is ezt a leplet. Hadd tudjunk látni, hadd láthassuk az átlényegült testet, Krisztus feltámadott testét, amely igazság a mi életünkre nézve is. Köszönjük Neked, ha már találkozhattunk a megváltóval. Köszönjük Neked, hogy Te utánunk nyúlsz az életünkbe. Köszönjük Neked, hogy azt akarod, hogy meglássuk, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Legyen áldott a Te neved ezért ma és mindenkor. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.